A fiatalokat érinti ez a dolog a legjobban. És ez egy újdonság, mert eddig tulajdonképpen az idősek voltak ennek a leginkább kitéve, tehát ez egy nagy game changer, hogy akkor most itt mi történik, hogy a fiatalok, ahol ugye pont a társas promiszkuitás kora, tehát akkor kéne ugye legtöbb kapcsolatunkba itt topzódni, kicsit ugye a családi kapcsolatoktól megszabadulni, vagy megfelelő távolságot tekinteni, viszont ugye a kortárs csoporttal azért elég intenzíven együtt lenni, társat keresni, stb., hogy őnekik ez a magányérzésük, ez nagyon nagy, tehát Magyarországon, hogy ne itt szóvilágokba beszéljek, azért egy ilyen 15% mondja azt ebből a fiatal korosztályból, hogy nagyon magányos, hogy szinte mindig magányosnak érzi magát, és még egy ilyen 34%, tehát egy szinte a fele a fiataloknak viszonylag sűrűn, vagy mindig úgy érzi, hogy magányos.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. A vendégünk Albert Fruzsina, szociológus a stúdióban. Köszönjük szépen, hogy bejött. Fruzsina a magány és a társadalmi kapcsolatok kutatója, sok egyéb mellett, de ezek, ami talán a legjobban leírja a tevékenységüket.
Társas kapcsolatok, igen. Legjobb.
Társas kapcsolatok. Igen. És ennek a meghívásnak az apropója az volt, hogy a 12. kerület most a közelmúltban szervezett egy érdekes beszélgetést a Momkultban, ahol ezt a témát próbáltátok egy református lelkésszel körbejárni. És ez tényleg nagyon izgalmas és nagyon-nagyon-nagyon fontos terület Magyarországon is, meg világszerte is. Adja magát az első kérdés, hogy Magyarországon mennyire vagyunk magányosak? Meg egyáltalán mi az, hogy magányosnak lenni?
Jó. Akkor egy pici bevezetőt még annyit mondanék, hogy ugye én alapvetően igazából legelőször a külföldi diákok kapcsolathálózatával kezdtem el foglalkozni, tehát igazából engem az érdekelt mindig, hogy az emberek kikhez és hogyan kapcsolódnak. És ugye ez nagyon sok szempontból nagyon fontos. Ugye nyilván szociológusként ilyen szempontból is olyan fontos, hogy társadalmi integráció. De igazából ugye az egyén szempontjából is nagyon fontos, hogy milyen erőforrásokat lehet elérni, ugye ez a társadalmi tőke, meg Magyarországon is ugye ez a kapcsolatok mindenféle dolgok elintézésére való felhasználása, ugye ez hosszú múltra tekint vissza. És tulajdonképpen ugye először ugye szociológusként a kapcsolatok számosságát, milyen fajtáit nézegettük, mondjuk, hogy kinek mennyi barátja van, ilyesmi. És ugye...
Kár, hogy nem ti hoztátok létre a Facebookot akkor, ugye?
Bár ugye az IVIV-nek a létrehozói között szerintem talán szociológus is volt egyébként.
Igen.
Na, de lényeg, hogy ugye ez nem pont tehát amivel mi először foglalkoztunk, az nem is a magány, hanem a társas izoláció, mert ugye, hogy nézegeti az ember, hogy kinek mennyi barátja, családtagja, ilyen-olyan kapcsolata van, ugye mindig vannak emberek, akiknek nincs, vagy nagyon kevésen kapcsolata van. Ugye ez a társas elszigeteltség fogalma. Ugye a magány az annyiban különbözik ettől, és persze sok szempontból össze is függ, de úgy tűnik, hogy akár a pszichés vagy lelki egészségre tett hatásaiban azért van különbség, ugye, hogy a magány a szubjektív megélése annak, hogy nekem milyenek a kapcsolataim. És akkor ezért lehet az, hogy tulajdonképpen simán lehet, hogy valaki egyedül él, de nem mindjárt visszatérek, de nem magányos, mert egyébként a háztartásán kívül számos, tök jól működő emberi kapcsolata van, vagy lehet, hogy nem is annyira számos, de ő azzal elégedett. Tehát ő megkapja, ugye nyilván ez személyiségtől nagyon függ, hogy nekem mennyi
mi
és milyen.
Elég.
Igen, mi az elég. És ezért lehet az, hogy valaki a társas magány, ugye, ami egyre szerintem tulajdonképpen, hogy én azt gondolom, hogy egy növekvő valami, hogy úgy tűnik, hogy körülöttem sok ember van, de az én szubjektív megérésem meg mégiscsak az, hogy ez nem elégíti ki az én igényeimet. És ugye ez az egy... És ugye hát most beszélgettünk ott ezen a beszélgetésen is erről, és most erről azért sok szó is van, hogy magány, járvány, meg korunk, pestise, meg minden, de ugye azért az a harci helyzet, hogy igen, egyrészt úgy tűnik, hogy ez sok embert érint, ugyanakkor nem nagyon vannak olyan hosszú idősoros, megbízható, ugyanazzal a módszerrel készült adatok, ami alapján ezt ugye nagy biztonsággal, tudományos alapossággal ki lehetne jelenteni. Az igaz, hogy mondjuk a COVID járvány, ami ugye hát elég erőteljesen ugye bele lépett a kapcsolattartás mikéntjébe, ott azért voltak mérések ugye előtte, utána, közbe, és az tényleg azt mutatta, hogy van egy elég dinamikusan növekvő trendje a magányérzésnek. Ugyanakkor ez azért elég jól, mintha vissza is állt volna valamennyire. Na most az, hogy mennyire, meg hogy mégis milyen károkat okozott, meg esetleg milyen pozitív hozadéka volt, ugye ezt még csak most kutatják az emberek, tehát Magyarországon is most lesz majd egy olyan adatfelvétel, ami ugyanazokkal a kérdésekkel fogja nézni, amit mondjuk 2022 őszén telén nézett utoljára, hogy akkor kikivel hogyan kapcsolódik, és akkor erre a kérdésre például már jobban tudunk válaszolni, de ami egy nagyon érdekes új trendnek tűnik, ugye, hogy...
És még akkor is, hogyha vannak szociális kapcsolatai egyébként?
Igen. Ugye itt azért, ugye ezt a szociológiában a viszonyítási csoportok elmélete, ugye ez már nem egy mai csirke, tehát ugye régóta tudjuk, hogy ugye mihez képest. Tehát itt ugye simán lehet az is, hogy egy idős embernek is erre speciál kutatások is vannak, tehát ezt mi is mindig néztük, hogy barátság meg innenféle tekintetében az időseknek elfogynak ugye az emberek közül, tehát sokkal többen vannak ugye, akiknek egyáltalán nincs barátjuk, sokkal, de a szubjektív megélésük meg valahogy megváltozik, tehát a sokkal kevesebb kapcsolatukkal is tendenciózusan elégedettebbek. Lehet, hogy az ember kicsit már így a realistább szemüvegét veszi fel így öregkorára, hogy egyáltalán mit lehet egy kapcsolattal elvárni, és megtanulunk örülni annak, ami adatik, és hogy fiatalok meg nem ebben vannak. Tehát ugye ezt mondom, hogy az objektív valóság, meg annak a szubjektív megélése, az azért két nagyon-nagyon különböző dolog.
Hát annál is inkább, bocsánat, hogy közvetlenül, csak hogy nem is lehet máshogy mérni, csak önbevallásos módszerrel feltételezem. Igen. Tehát mindenképpen szubjektív eredmény fog kijönni ebből.
Hát ugye azért ilyen szempontból sajnos tulajdonképpen az elszigeteltséget is nehéz megmérni, mert ugye jó, nyilván akinek semmilyen kapcsolata sincs, azzal azért valami difi van, tehát mondjuk megkérdezem az emberektől például, hogy sorolt fel a számodra legfontosabb embereket, és akkor mondjuk mint 5% legalább a magyar felnőtt lakosságból azt mondja, hogy nekem nincs ilyen, akkor azért nyilván joggal feltételezhetjük, hogy ott azért valami fajta ilyen kapcsolati hiányállapot fennáll, de utána az a mesdje, hogy mi az elég, meg az elég jó, az azért eléggé tág és elég szubjektív.
Viszont akkor ez egy meglepő fordulat, hogy a fiatalok ennyire erőteljesen képviselik magukat ebben az elég kedvezőtlen élethelyzetű csoportban. Mikor kezdődhetett ez? Nyilván erre sincs adat, vagy nem mérhető ez feltétlenül, de talán következtetni lehet.
Hát ez eléggé úgy tűnik, hogy egy viszonylag új fejlemény. Tehát itt a social médiát azt elég sokan okként tételezik e mögött a dolog mögött. Tehát most érdekes, hogy tehát már azt hiszem, hogy 2017-ben volt, hogy Angliában ezt tulajdonképpen ilyen, azt hiszem, hogy valamilyen államtitkári szinten, vagy talán még akár miniszteri szinten is ugye a magánnyal elkezdtek foglalkozni. És azóta már több országban, Japánban, de más országokban is ugye van erre program, és van, tehát tulajdonképpen az államigazgatásban is ugye megjelenik egy ilyen pozíció, sőt tavaly óta a WHO-nak is van Committee on Social Connection, vagy most már az EU-nak is volt kimondottan egy delegált nagy magány adatgyűjtése, és erről van egy nagy kötet, és akkor azt, tényleg az van, hogy a létező szakirodalmakat így próbálják erről szépen összeszedni, és majd mind a kettő kötet végülis azzal végződik, amiről ugye a legkevesebbet tudunk, hogy hogyan lehetne itt akkor ezzel valamit csinálni, és milyen intervenciókat, és kinek kéne ahhoz csinálni, hogy ez jó legyen, de ezek azok, ami aztán a legkevésbé erős lábakon állnak, mert ez jól meg kéne ugye mérni, hogy előtte mi volt közben, miért lett ez hatékony, vagy miért nem, szóval, hogy ez itt még egy viszonylag felfedezetlen terület, de...
Szóval, hogy a social media, és ott pedig valószínűleg az lehet az ok, hogy sokan azt szokták mondani, hogy folyamatosan egy képet kapunk magunk elé, ami ugye nem egy valóság, vagy egy ilyen kreált idea, és ahhoz próbáljuk a saját élethelyzetünket hasonlítani, ezért a megéléseink is sokkal kedvezőtlenebbek lesznek. Valahogy ez helyes logika?
Én azt gondolom, hogy részben ez biztos, hogy igaz, tehát azért a szakirodalom, és ha jól látom, azt mutatja, hogy ez egy polarizálódó dolog, mert azért valljuk be, hogy ezek az új ilyen, tehát infokommunikációs technológiák, ezek ugye elvileg borzasztóan meg kéne, hogy könnyítsék a kapcsolattartást a már létező kapcsolatainkkal is, tehát egyszer nem kell galampostával hónapokig ide-oda levelezni, meg nem tudom, hanem egy pillanat alatt tök sok emberrel le lehetne akár ugye húsvér találkozókat szervezni, vagy ugye mindenféle téren és időn átnyúlva viszonylag könnyen lehet kapcsolatot fenntartani, és tulajdonképpen kapcsolatba kerülni is. Tehát egyrészt, ugye ez az egésznek egy ilyen nagyon furcsa ellentmondása, és azért az van, hogy az emberek egy része ezt tulajdonképpen jól is tudja használni erre. Viszont ugye van egy csomó olyan ember, aki meg áldozatul esik mindenféle ilyen hamis, hogy mondjam, ábrándoknak. Tehát én azt régóta mondogatom, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy mit képzelünk, tehát ezeket tudományosan ugye kapcsolati sémáknak hívjuk, tehát mit gondolunk arról, hogy milyen egy jó anya-gyerek kapcsolat, milyen egy jó párkapcsolat, milyennek kell lenni egy barátnak, hogy kéne működni egy haveri társaságnak, vagy és ugye az, hogy, és nyilván a mi saját kapcsolatainkat ennek az ideának a fényében értékeljük. És ugye na, itt jön be egy iszonyú nagy veszély, hogy amit így látunk, és nyilván mindenki a jót fogja felposztolni, meg amikor boldog, meg amikor éppen nyaralunk, és nem amikor a tányérok törnek és zokogunk a sarokban, vagy nem tudom. Ettől egy csomó ember, főleg azok az emberek, akiknek nincs megfelelően sok húsvér tapasztalata, egy ilyen álomvilágba kerül, és azt képzeli, hogy hát ez lenne itt a vágyott és elérhető létező valóság, ami persze neki nem jut, és nyilván ettől röppant módon boldogtalan, az nem jut eszébe, hogy hát ez ugye azért a valóságtól ugye iszonyú messze esik. Ez az egyik. A másik meg én azért azt is látom, tehát nekünk van 5 gyerekünk a családban, és ennek az 5-nek a kisebbik szekció 3, ők most ilyen kora 21-22 évesek. És már azért, amikor ők ilyen tinédzserek voltak, is láttam, és nyilván én ezzel foglalkozom, és ezt nagyon veszélyesnek tartottam, hogy mondjuk beülünk a kocsiba, és akkor mindenki bedugja a saját kis fülhallgatóját. Tehát ugye nyilván az van, hogy az emberi kapcsolatok, főleg a nagyon közeli emberi kapcsolatok, ugye azok egyrészt nagyon jók, mert nagyon sokféle dologra jók. Tehát, mit tudom én, jó esetben jókat tudunk dumálni, azért, ha megszorulok, pénzt is adnál, meg még segítenéd becsavarni a villanykörtét, vagy ezt úgy hívják, hogy multiplexitás, tehát, hogy sokféle dologra jó, de hát sajnos ezeknek ára van, tehát a jó mellett azért nyilván kikapjuk a másiknak az orda pillanatait is, meg esetleg néha nekünk kell odaállni, és beleállni a dolgokba, és akkor is, amikor éppen nekünk az nem annyira izé-mizé. Tehát, hogy de ugye ehhez kell egy csomó skill. És kérdés, hogy ezeket a skilleket mennyire lehet egy ilyen szempontban nagyon elidegenedett világban megszerezni, és akkor mégiscsak ott van, hogy azért én azt képzelem, hogy nagyon jó, hogy lehet a ChatGPT-vel beszélgetni, meg nem tudom én, de azért valójában mégiscsak a húsvér emberi kapcsolataink azok, amik főleg mondjuk krízis helyzetben, lásd COVID, azért kellenének. És akkor ugye akkor jön el a valóság nagy pillanata, tehát én írtam pont egy könyvet egyébként a COVID-nak a társas kapcsolatokra tett hatásáról, és azért ezt egy nagy barátságtesztnek is hívhatnám, de akár nagy kapcsolati tesztnek is, mert igen, csak ugye bajban ismerszik meg a jó barát, ugye hát nem én találtam fel a spanyol viaszt már megint, de hogy hát ez a mondás, ez pont erről szól, hogy krízis helyzetben derül ki, hogy ki mit tud.
Igen, hát számtalan, az én közvetlen környezetemben is számtalan pár van, akik akkor mentek szét, beütött a miénk, a ilyen kisebb gyerekek generáció, ez a 20 éves, igen, 20 év körüli generáció, nekik pont az a kamaszkoruk lett telibe találva, és itt lehet, hogy itt kanyarodunk vissza arra, hogy ők az életkoruknál fogva is még nem rendelkeznek annyi tapasztalattal, hogy az ilyen interpersonális téren mondjuk egy konfliktus meg tudjanak oldani, vagy tudjanak egyáltalán beszélgetni a másikkal.
Igen, és azért összességében is van szerintem egy olyan, tehát hogy mondjam erről, ezt már korábban is, tehát 20 éve is akár mondogattuk, hogy tehát ára van ezeknek a dolgoknak. Tehát, hogy itt a nagy fene szabadságban, meg individualizmusban azért úgy elfeledkezünk arról, hogy hogy ez nagyon jó, hogy tőke, meg minden, de ugye ez befektetés, meg ezzel foglalkozni kell. Tehát ezek nem úgy vannak, hogy így ássuk a nagy harang, és onnan majd beüt az őrült nagy boldogság, és ezt nem csak a párkapcsolatokra érti az ember, hanem hogy ez egy meló, és azt, hogy ezt hogyan kell csinálni például, hogy ezt is meg kell tanulni, illetve ugye, ami szerintem, és ezt nem tudjuk, hogy ez is mennyire rossz, de ezt a fiatal generációt sújtotta nagyon, hogy ugye kimaradt egy csomó ilyen csoport kohéziót erősítő dolog, például ugye egy csomó osztálykirándulás, szalagavató, bolond ballagás, nem tudom, amik azért, tehát hogy nekem is, és nagyon sok embert ismerek, akiknek például mai napig a régi iskolatársak, akár középiskolatársak, a baráti kapcsolathálózatunknak egy tulajdonképpen elég szoros, és már csak az idő hosszúsága miatt is egy olyan megkülönböztetett és erős szegmensét képezik, és abban azért biztos, tehát az, hogy ezek ilyen fontos kötések lettek nekünk, ebben biztos benne voltak ezek a megélt élmények, és itt van egy generáció, akinek ebből sokkal-sokkal kevesebb jutott, mert ezek úgy elmaradtak. És persze azt is láttuk, hogy azért tök látszólag egész jól áttranszponálták ezt a dolgot az internet csodálatos világába, de azért nekem ugye az interjúk meg mindenféle alapján is az a benyomásom, hogy ez időszakosan lehetett egy megoldás, de alapvetően az embereknek a személyes húsvér kontaktusra szükségük van. Uh-huh. Tehát aki úgy használja az internetet, hogy emellett, vagy ezt szervezni, vagy ezt kiegészíteni, mert a másik mondjuk, mit tudom én, hol tanul a világ másik részén, az oké. Okay. De aki abban él, és tehát azzal van a baj, amikor az embernek az a világa, és sajnos ráadásul ilyen eltorzul tükrön keresztül, és szerintem ezek eléggé sokan vannak a fiatalok között. Tehát igazából úgy tűnik, hogy a fiatalokra a célzó programok közül azok, amik jól működnek, amik tulajdonképpen a kapcsolódást próbálják elősegíteni, ezeket az interpersonális skilleket próbálják fejleszteni, hogy hogyan kell a másikakkal kapcsolódni, ugye? Uh-huh. Szemedbe nézel. Uh-huh. Ugye, mert ezek mind olyan dolgok, hogy ezt megtanultuk valahogy, hogy most akkor, hát látod első átsuhanni kis arcán, nem tudom mit, akkor azt úgy jól értsen például. Tehát a nonverbális kommunikáció. Szóval egy csomó ilyen dolog, ami hát azért nagy kérdés, hogy és ebben azért nem gondolom, hogy nem vétlenek az idősebbek se. Tehát amikor a szoptatási tanácsadó kollégák mondják, hogy iszonyú nagy probléma, hogy az anyukák is görgetik a telefont ahelyett, hogy a babájukat nézegetnék mondjuk szemükbe, ugye, amikor, stb. Tehát innen kezdve. Tehát és ezek azért így messzire tudnak hatni.
Ha mindjárt még az okokra rákérdeznék, de mennyire ártalmas ez, akár most tényleg ilyen a magány, társadalmi szinten, egészségügyi szinten, nem hiába az Európai Unió is foglalkozik vele, nem hiába a WHO is foglalkozik vele. Tehát ez egy súlyos dolog?
Ez súlyos nagyon következmény. Súlyos, tehát igazából a WHO jelentésben, hát most meg nem mondom mennyi, de nagyon sok milliárd dollárnyi. Tehát ott több országban vannak erre nagyon komoly és megalapozottnak tűnő becslések, hogy a nemzetgazdaságnak mennyi kárt okoz az, hogy a magány az egy tulajdonképpen, és ezért is, tehát a WHO-nak ugye mi köze van ahhoz, hogy most mi kapcsolódunk-e, vagy nem kapcsolódunk, hát az a köze, hogy ez egy közegészségügyi probléma már mostanában. Tehát például ugye szoktak mondani ilyeneket, hogy a nyilvánkutatások alapján, hogy mondjuk az, hogy te magányos vagy, az ártalmasabb, mint hogy elszívsz mondjuk szinte egy doboz cigarettát naponta. Pedig ugye az is elég ártalmas. Tehát, hogy nagyon-nagyon komoly rizikófaktor, ugye kardiovaszkuláris betegségek, cukorbetegség, egy csomó mentális probléma, tehát hogy nagyon komoly, tehát konkrétan megbetegítő dolog a magány. Arról nem beszélve ugye, hogy azt is kimutatták, hogy az, hogy te például mennyire érzed magad támogatva, amikor beteg vagy. Eleve az, hogy beteg leszel, ott is van egy nagy szerepe, meg hogy mennyire tudsz meggyógyulni bizonyos betegségekből, ott is van szerepe. Tehát, és nyilván ezek egy csomószor ilyen egymást rontó, ilyen ördögi körök, hogy most valaki kicsit depressziós, akkor nyilván, még ha lehet, hogy van neki egy viszonylag jó network-je, azt is úgy éli meg, hogy hát azok nem is igazán az ő barátai, na ettől ugye még rosszabbul lesz, tehát egyre a mocsárba ugye lehúzódunk.
Igen, és még akkor hozzájöhet esetleg az alkohol, a droghasználat.
Hát így van, ugye van egy rossz érzésem, ugye azzal valamilyen módon meg kell birkóznom. És sajnos ugye ez megint azért, hogy mondjam, itt egy kicsit Magyarországot már megint kicsit hadd kritizáljam, hogy ugye itt azért az egy nagy probléma, hogy nagyon sok olyan megbirkózási stratégia nagyon népszerű, kulturális értelemben értem persze ezt a népszerűséget, amik hát finoman szólva is ilyen destruktívak. Tehát nem az van, hogy baromira kiborultam, elmegyek egy jót futni, és akkor ott levezetem a feszültséget, hanem ugye mit csinál inkább a egyszeri magyar?
Berúg,
vagy most már a fiatalabbja valami más, tehát mondjuk a szerhasználat, igen, tehát ilyen destruktívabb megbirkózási stratégiákhoz nyúl, és akkor ez nyilván megint nem fog sokat segíteni ezen az egész dolgon.
Foglalkozik-e elegendő mértékben például a magyar kormány ezzel?
Hát szerintem semennyire se foglalkozik, őszintén szólva, vagy én legalábbis nem nagyon látom.
Tehát nincsenek erre programok, vagy elképzelések?
Hát néhány program van, tehát például a, hú, most azt meg sem mondom, hogy de talán az EU-s, ez az EU-s kötet, amit említettem, hogy 2024-ben írtak meg ebből a 22-es dedikáltan is nagy európai loneliness survey-nek az adataiból egy könyvet, és ők csináltak ahhoz egy egyébként nyilvánosan elérhető és kereshető adatbázist az ilyen magányenyhítő projektekből, és ha jól emlékszem, 3 darab volt benne, és leginkább, ha jól emlékszem, akkor ilyen időseknek a kapcsolódását segítő. Hogy mondjam? Én azt gondolom, hogy, és ezt a kapcsolatkutató mondatja velem, tehát ha ugye az a cél, hogy itt a családok virágozzanak, és nagyon klassz legyen minden, akkor ugye nagyon el kéne azon gondolkodni, hogy például ugye milyen minőségű kapcsolatba akar az ember például mondjuk gyereket szülni, ugye? Hát nyilván jóba. És ugye ez egy jó kérdés, hogy például mit teszünk azért, hogy mondjuk a családterápia, vagy bármilyen segítség, ugye, ami azt segítené nekünk, és nem csak a párkapcsolatba, hanem hát lehet problémás egy pici gyerek is, ugye alvás, zavar, nem tudom. Hát az úgy ki tud csinálni egy komplett családot, ugye nem alszunk így pár hónapot, évet esetleg, ott legyen párkapcsolat a talpán, meg minden, aki ezt úgy épésszer úgy végig tudja csinálni, vagy egy kamasz gyereknél ugyanígy. Tehát az emberek borzasztóan magukra vannak hagyva a problémákkal. Most nem mondom, hogy semmi nem történt, mert például azért most már a családsegítőknél valami minimális ellátás, ugye van például a családterápiás lehetőség, de hát ugye azok azért, ahogy hallom, várólistás és viszonylag szorványos, tehát hogy szinte csak én egy-két eset, ami azért érzi. De hát, hogy ugye ebben sokkal többet lehetne tenni. Az iskolában is szerint, tehát a gyerekintézményekben is sokkal-sokkal jobban lehetne elősegíteni azt, hogy a gyerekek tényleg minőségileg jól tudjanak egymáshoz kapcsolódni. Tehát itt tényleg, hát sajnos, most lehet azt mondani, hogy ezt a családba kéne megtanulni, meg minden, de ha ez mégse így van, akkor mégiscsak valakinek kéne csinálni valamit, tehát szerintem, és akkor már nem is mondtam olyat, hogy az önkormányzatoknak tényleg az óriási szerepe a térszervezésben, hogy akkor van-e ott egy pad, ahova esetleg le lehetne ülni, vagy van-e a tinédzsereknek is egy játszótér, ahol lehetne mondjuk nem csak a telefon nézni, hanem pingpongozni, meg ezt, meg azt csinálni, tehát hogy azért az alkalom szüli a tolvajt, tehát sajnos ez a nagy tapasztalatom, hogy egy öregszem, ugye ezek a mindenféle régi közmondások új és új tartalmakkal és igazságokkal ugye megtelnek, de hogy tényleg az van, hogy ugye a kapcsolódások is színhelyekhez kötődnek.
Igen, és annak ellenére, bocsánat, semmi. Csak eszembe jutott, hogy ez egy ilyen szexi húzó szó lett, hogy közösségépítés. Tehát mindenki most úgy próbálja eladni a saját kis projektjét, van, aminek van alapja, van, aminek nincs, hogy mi nem tudom, terméket árulunk, hanem mi közösséget építünk. Mi nem egy tál kaját akarunk eladni egy étteremben, hanem mi közösséget építünk. Ezek a mikrokezdeményezések valamennyire segítenek, nem?
Persze, hogy segítenek, és valószínűleg azért erre nem is, tehát erre az egész magány problematikára nem lesz egy ilyen one for all megoldást, ami egyen és mindenkinek jó, hanem itt ugye már korosztályosan is nagyon különböző tulajdonképpen a problémának valószínűleg a gyökere is, tehát egész más az, akinek tényleg így, tudom én, vagy nem volt családja, vagy az összes gyereke a világ másik részén dolgozik, és tényleg így egyedül maradt, és már a barátai kihaltak, és itt szerintem ennek nagyon sok ilyen kultúra és gyökere is van, de hát azért én laktam ugye faluban is egy kis ideig az életemnek, és azért ott is, hát tehát kell az a színet, kell a, persze beszélhet Mari néni, Kati nénivel nyugodtan, de azért az, hogy van a nyugdíjas klub, hogy oda elmegyünk, ott együtt főzünk, elmegyünk együtt kirándulni, azért ezek, ezek nagyon fontosak, és azért tényleg azt gondolom, hogy azért a fiatalok ilyen szempontból is nagyon el vannak veszve, mert mondjuk a cserkészeten kívül azért olyan nagyon sok ilyen szervezet, mozgalomszerű, és ott ugye azért egy elég erős ideológiai kötöttsége van ennek a dolognak, tehát nyilván egy csomó család vagy gyerek nem gondolja, hogy ez pont neki szól. Tehát szerintem itt borzasztó nagy lehetőség lenne arra, és kellene is. Tehát úgy látszik, hogy erre szükség van. Tehát, és azért az iskolák egy része is, úgy látom, hogy már meg akar szabadulni, tehát vége van a tanításnak, menjenek haza, tehát nem akarják már azt is magukra húzni, hogy most akkor...
Hát nyilván, igen.
Hát igen, nem az, hogy mennyire nyilván. Igen, persze az is egy dolog, hogy miért mindig az iskola rendszertől akarunk mindent. Hát én mondjuk szociológusként azért, mert ugye egyrészt azt képzelem, hogy annak lenne egy ilyen nagyon nagy társadalmi hátrányokat nivelláló szerepe, és valószínűleg ezek a társadalmi hátrányok ugye a digitális világban először azt gondoltuk, ugye az első digital divide ugye az az volt, hogy akkor van ez eszközöd, nincs eszközöd, de most már ugye olyan szintű a penetráció, hogy mindenkinek van mondjuk szinte okostelefonja, itt a használat mikéntjént van a hangsúly, tehát hogy bizony-bizony meg kéne sok-sok embert, a szülőket is egyébként, nem csak a gyerekeket tanítani sok mindenre.
Még térjünk vissza az okokra egy kicsit. Számtalan és színes a skála, feltételezem egészen a hagyományos közösségek eróziójától, a, mit tudom én, a, tényleg a közösségi lét, vagy a falusi lét, a hagyományos falusi létforma megszűnéséig, de mégis hol kell keresni az eredendő okokat?
Hát ugye az...
Könnyebbet.
Igen, kettetes könnyebbet, de igen, tehát nyilván az első ilyen elmélet erre ez a modernizációval kapcsolatos, igen, ez az elveszett közösség, tehát, hogy itt megszűnnek ezek a hagyományos kapcsolat hálók gyakorlatilag. És hát igen, szóval ez egy jó kérdés, hogy ugye ehelyett van-e valami más? És az az igazság, hogy úgy tűnik, hogy nincs más, és ugye itt azért az értékszem, tehát individualizmus, ugye, hogy minden, amit te szeretnél, ami neked jó, és hogy hát ezek olyan dolgok, hogy ez... Tehát hosszú távon egy emberi kapcsolatot üzemeltetni, az biztos, hogy nem csak végig arról fog szólni, hogy nekem éppen jó. Tehát abban biztos lesznek olyan részek, ami nekem nem jó. És akkor az egy kérdés, hogy ezt akarjuk-e. És ugye az egész értékszemlélete ennek a mai világnak, ugye kezdve a fogyasztói társadalomnak, tényleg tehát, hogy azt gondoljuk, hogy na majd a másik jobb lesz. Tehát van valami baj egy kapcsolatban, akkor azért húzok inkább egy újat. Tehát akkor, és ugye nyilván... Gyereket ugye viszonylag nehéz újat húzni, már párkapcsolatban ugye kicsit könnyebb azt mondani, hogy na jó, hát akkor egy másikkal biztos jobb lesz, és hány olyanról tudunk, amikor az ember utána veri a fejét a falba, hogy hát máshogy szar, mondjuk szépen, de például, hogy a barátság ilyen szempontból egy sokkal sérülékenyebb dolog, ugye, mert azt még kevesebb jogi vagy akármilyen más társadalmi norma védi, tehát az sokkal könnyebb azt mondani, hogy valamiért ez nem jött be, vagy megbántottál, vagy elárultál, vagy úgy, és ugyanakkor, és akkor ezt nagyon könnyen azt mondhatom, hogy hát akkor hello. És ráadásul még az értékszemléletben, tehát egy lúzer vagy, ha megbocsátasz, meg ha hagyod, hogy megcsinálják veled, meg túlságosan altruista, tehát egy csomó olyan dolog kell azért tulajdonképpen az emberi kapcsolatok üzemeltetéséhez, mondom, főleg hosszú távú üzemeltetéséhez, ami manapság azért nem mondhatnám, hogy a kitüntetett értékei közé tartoznak a társadalomnak.
Bocs, a keleti társadalmak, mondjuk olyan társadalmakra gondolok, amelyek tradicionálisan kollektivistábbak, ott kevésbé jelentős ez a probléma, vajon?
Tulajdonképpen,
van erre nézve valami?
Úgy tűnik, hogy igen, bár itt ugye például a WHO jelentésben nagyon hangsúlyos az, hogy ha világszinten nézzük például a magányt, akkor a legkevésbé Európában magányosak. Tehát a legrosszabb adatok, persze aztán most mit tudom én, hogy azok az adatok milyen minőségűek, tehát tényleg nem tudom megítélni, hogy mondjuk egy afrikai adatgyűjtésben, akkor most ez így mennyire tudunk ebbe bízni, de úgy tűnik, hogy minél rosszabb helyzetű, minél alacsonyabb
szegények
tulajdonképpen, de ezt országszinten mondják egyébként, akkor ők sokkal magányosabbak. Egyébként Magyarországon is azért, ha a kapcsolathálózatok vagy a baráti kapcsolatok méretét is nézzük, akkor azért bizony nagyon-nagyon látszódott eddig is mindig a magánytól tök függetlenül az, hogy annak van igenis több barátja, és azok között van sokkal kevesebb olyan, aki azt mondja, hogy nekem egyáltalán nincs barátom, aki fiatalabb egyébként, aki iskolázottabb, munkaerőpiacon aktív, magasabb társadalmi státuszú, stb. Tehát, hogy ez egy abszolút létező dolog.
De miért van ez? Tehát mondjuk, aki kevesebbet keres, az kevesebbszer tudja megtenni azt, hogy beül a barátaival egy sörre, vagy itt kell keresni?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye mi ezt igazából látjuk, tehát angol tanulmányt olvastam arról, hogy mibe különbözik egy munkásosztálybeli embernek, meg egy középosztálybelinek a barátsága, és ott mondjuk abszolút ezek merültek fel, hogy ugye egy munkásosztálybeli, ő a barátjával hazafele mondjuk a munkából bemegy a kocsmába, megisznak egy sört, dumálgatnak, nem tudom mi, hazamegy mindenki. Egy középosztálybeli, az lehet, hogy szintén így kezdi, hogy elmegyünk kávézni, sörözni, akármi, de azokból a kapcsolatokból sokkal hamarabb lesz egy az élet sokkal több területére kiterjedő barátság, tehát előbb-utóbb meg fogom hívni magamhoz, vagy elmegyünk együtt akár a partnereinkkel valahova, vagy elmegyünk együtt nyaralni. Tehát az életnek a több dimenziójába is bekerülnek ezek a kapcsolatok. Mondjuk például ott eléggé ez merült fel, hogy a többek között a lakhatás sem eléggé, tehát nem engedi meg, hogy mondjuk én nem elég nagy a lakásom, hogy én oda meghívjam még a munka után a barátomat, meg ilyesmi. Hát ez megint egy olyan kétélű fegyver, mert ugye Magyarországon is azért az van, hogy mi is úgy szoktunk eljárni vendégségbe, hogy ott azért az ember nem is nagyon mer úgy vendégséget csinálni, hogy nem tudod rendesen meg vendégül látni a többieket. Ugyanakkor hallom, hogy például a hollandoknál is abszolút természetes, hogy mindenki visz egy valamit, akár azt a sört, amit te ott megiszol. Tehát, hogy abszolút nincs ez a fajta kulturális elvárás. Tehát, hogy ez igazából elméletileg nem szabadna, hogy gátja legyen annak, hogy kapcsolódjunk, mert el lehetne menni, nem muszáj beülni egy étterembe, el lehetne menni ingyért kirándulni, és jól megenni egy... Tehát, hogy ez szerintem sok okú dolog. Tehát, de azt, hogy tehát mondjuk a rendszerváltás után azért nagyon jól lehetett látni, hogy a rendszerváltás nyertesei, vesztesei, ott nagyon sok kapcsolat ezen szétment. Tehát, hogy én kikerültem a munkaerőpiacról, nekem nagyon rosszul megy, nem tudom már azt az életszínvonalat hozni.
Szégyellem is magam,
és egyébként a magány is stigmatizáló, tehát az nem szexi azt mondani, hogy én magányos vagyok. Tehát például azt, hogy megkérdezzük, hogy hány barátja van önnek, az utóbbi években egész sokan mondták azt, hogy nem válaszolok erre a kérdésre. Ilyen nem volt korábban. Tehát az, hogy választ megtagadsz egy ilyenre, hogy hány barátod van, az is elgondolkodtató, és simán lehet, hogy azért, mert most már érzik az emberek, hogy ciki, ha nekem nincs barátom, hazudni nem akar, de akkor azt mondja, hogy hát én akkor erre nem válaszolok. Szóval hogy ez miért van? Most nem is tudom, mit akartam mondani eredetileg. Ugye ez a jó kérdés.
Hát ennyire szerteágazó a téma, hogy...
Igen, sok nagyon szerteágazó a téma, ez kétség.
De nagyon érdekes, amit mondasz, hogy a... Vagy mond elnézést, hogy,
persze,
hogy egészen pici okokra is lenyúlik ez az egész. Tehát, hogy hogyan tervezel meg egy teret egy városban, urbanisztikailag egyetlen, hogy alakítod ki a város szövetét, az nagyban befolyásolja azt, hogy az emberek egymással szót tudnak-e érteni.
Igen. Ugye a trükk az, hogy tehát ugye, hát nem tudom, akinek volt kisgyereke, biztos tudja, hogy akkor ugye játszótéren is. Tehát egy idő, tehát van egy csomó ilyen hely, ahol időt töltünk, és ugye az a nagy kérdés, hogy melyik azok a kapcsolatok, amik ezeket ugye túl tudják élni ezeknek a kontextusoknak az elvesztését. És egyébként tulajdonképpen úgy tűnik, hogy nagyon nagy a fluktuáció, tehát hogy a kapcsolataid viszonylag szűk körén belül is kicsit olyan, mint a vegyi értékek, hogy mit tudom én, te egy olyan ember vagy, akinek négy barátja szokott lenni, de az a négy barát az lehet, hogy így mozog ide-oda, de azért négy az megvan. Tehát, tehát még a viszonylag közeli bizalmasoknál is tényleg egy egész nagy fluktuációt mérnek azokban a szerencsés országokban, ahol van ilyen adat. De hogy mi kell ahhoz, és az a baj, hogy az erőfeszítés nagyon kell, tehát ha megnézzük, hogy mi azok a kap, tehát tényleg a barátságok például, tehát nem tudom, hogy például a, tehát hogy kinek,
kik azok. Mit jelent egyáltalán?
Hát egyrészt, hogy mit jelent, ugye az is egy jó kérdés, de hogy kik azok, akik tényleg olyan barátok, akik már ott vannak az ember mellett 20-30 éve, hogy azok miért pont azok? Szóval, hogy ez valamilyen, simán lehet, hogy valamilyen ilyen kényelmi dolog, hogy
Közel lakik,
igen.
De egyébként ez alapvetően ez is egy nem elhanyagolható szempont, és azért is érdekes ez, amit említettél az elején a fiatalokra vonatkozólag, mert azért hagyományosan a fiatalok javarész szépen az életüknek, vagy az idejüknek egymás hegyén hátán vannak, tehát ők több időt töltenek együtt, akár egy ilyen iskolai közegben, így több és mélyebb, hosszú távú barátság tud kialakulni. Ellenben felnőtt korban már sokkal nehezebb.
Igen.
De miért? Talán pont ezért, hogy nincs annyi közös nevező, nincs annyi közös edzés, vagy mit tudom én, amire közös balettórára járunk, vagy mit tudom én, bármi.
Hát igen, mondjuk a felnőttek egy része azért jár ilyenekre, de egyébként valószínűleg ez is lehet például egy oka a társadalmi státusznak a jelentőségének, mert azért ugye az egyik ilyen szociológus hallgatókat szoktam mindig kérdezni, hogy hogy lehet az, hogy ugye a sportolás meg az iskolai végzettség ugye összefügg, és hát nyilván azért az, hogy felnőttek között a magasabb társadalmi státuszú, nagy esélyre, hogy a magasabb iskolai végzettségű emberek bizony-bizony gyakrabban járnak el mondjuk konditerembe, vagy jogázni, vagy akármi csodára. Tehát ezeknek a szintereknek a sokszínűsége is valószínűleg egy jobb testem is státusszal együtt jár, ami engem egyébként nagyon meglepett, amikor nézegettük, hogy úgy tűnik, hogy például magasabb iskolai végzettségű, mondjuk Magyarországon azért az iskolai végzettséget elég jól lehet kezelni a testem státusz egyfajta mérőszámára is, hanem is feltétlenül az anyagi helyzetére. De a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy még a családi kapcsolatokat is jobban menedzselik tulajdonképpen. Mert azt gondolhatnánk, hogy akik ugye, mit tudom én, egy falusi szakmunkás réteg, az lehet, hogy nem annyira barátkozik, de mondjuk a családi kapcsolatait jobban ápolja, és ez nem látszik számokban egyáltalán, sőt. Uh-huh. Tehát, hogy valahogy ez a fajta tudatosság talán abban, hogy fontosak a kapcsolatok, és arra kell figyelni, és kell őket ápolni, ez is, tehát kicsit, lehet, hogy ez is azt mutatja, most ezen sokat gondolkodom, hogy nagyon megnőtt a szabadságunk ebben. Tehát ugye már nincsenek azok a bevett dolgok, amit muszáj csinálni, ugye, hogy muszáj ezt meg azt meghívni az esküvőre, muszáj elmenni a nem tudom kinek a temetésére, stb. Most már nincsenek ilyen muszájok, már pedig ezek a muszájok teremtették meg azokat az alkalmakat, amit ha már ugye vége van az iskolának, és nem egy már máshol vagy járunk, akkor mégiscsak így megmaradtak. És nagyon sokszor ez egy-egy emberen múlik, amúgy családokban is. Tehát ugye nagyon sokszor van, hogy az a női családtag meghal, szétesett az egész, mert nincs egy következő mártír,
aki összefogja az egész.
Aki ezt összefogja, és ugyanígy barátítá. Jó, hát azért valljuk be, de ezek tényleg, ezek azért... Nem tudom ki, és ki szokott sok főst családi ízéket szervezni, hát azért az ott van
melós.
Azzal. Melós dolgok, mondjuk be, de ugye, tehát ez megint az, vagy szerintem szembe kéne nézni ezzel, hogy ez ilyen, és viszont ennek van rengeteg hozadéka. És ha nem fektetjük ezt bele, akkor nem fog menni, és nagyon sok baráti társaságot is az tart össze, hogy van egy ember, aki ott mindig megszervezi a többieket, cseszteti, vagy mit tudom, kiadja az ukázt, hogy már pedig akkor találkozunk. És tehát nagyon piciken tud ez szerintem múlni. Uh-huh. És tényleg úgy van, hogy egyébként azt nagyon szeretem, van egy ilyen elmélet, hogy a kapcsolathálózatok azok ilyen karaván modellnek hívják, hogy tényleg, hogy megyünk az életen keresztül így, mint a teve karaván, akkor van, aki közelebb jön, van, aki távolabb megy, jönnek új tevék, meghalnak. Tehát, hogy van ennek egy ilyen dinamikája, tehát nem valami statikus dolgot elképzelni. És igen, lehet, hogy egy kapcsolat, ami már szinte el is tűnt az életünkből, az visszakerül, akár azért, mert egy krízis helyzetben valahogyan pont az az ember odaállt mellénk, vagy éppen egy olyan élethelyzetbe kerülünk ismét, tehát én például nagyon hamar szültem, az azért igen, tehát a 20-as éveink elején, hát az én barátaim nagy része is baromi másba volt, mint amiben én voltam. Ez nyilván nem könnyítette meg a kapcsolattartást, de aztán, amikor később már ők is anyukák lettek, meg izé, akkor ezek így változnak, ezek a dolgok. Én azért mindenkinek azt szoktam ajánlani, hogy legalább így radaron tartsuk egymást, szóval, hogy, és azt most meg így már az 50-es éveimbe taposva abszolút látom, tehát a nőkön, nem tudom, a férfiaknak nyilván így nem látom ezeket a kicsit ilyen finomabb dolgokat, de hogy nagyon látszik, hogy felnőnek a gyerekek, és egyszer megint több arra az idő, meg az energia, hogy barátkozzunk. De egyébként a férfiak...
Mi férfiak nem barátkozunk, mi egyedül megoldjuk a problémáinkat, mert erősek vagyunk.
Igen, de ez egyébként enyhül. Tehát van nekünk ez az adatsorunk, hogy a problémákról kivel beszéltél az elmúlt 6 hónapban, uh-huh. és a férfiaknál még erőteljesebben bejöttek a barátok az elmúlt 20-30 évben Magyarországon, mint a nőknél. Tehát
Akkor ez jó alapvetően?
Ez abszolút jó, igen. Szóval ez egy változás, abszolút nagy változás. Uh-huh. Tehát, hogy igen.
Ezt akartam épp kérdezni, hogy van-e fény az alagút végén? Léteznek-e, és nyilván léteznek, tehát most csak ha esetleg említünk egy párat, az nyilván sokat segít, akár külföldön olyan kezdeményezések, olyan kis mikroközegek, amelyek arra hivatottak, hogy tényleg közösséget teremtsenek, és tényleg közelebb hozzanak egymáshoz embereket. Nekem speciál volt egy ilyen kettes asztal nevezetű elképzelésem, amikor is pénteken este ültem egy ilyen kávézóban, és akkor az volt a duma, hogyha nincs senki péntek este, akivel leülhetné beszélgetni, hogy gyere, ülj oda az asztalhoz. És akkor, tehát ez is egy brit példa volt, ott volt egy ilyen pad kezdeményezés, ahol ücsörög le egy parkban, és akkor ott tudsz másokkal beszélgetni. Szóval arra akarok kiukadni, hogy vannak-e ilyen utak, ez az egyik. A másik pedig az, hogy jelezze valamiféle változást az, hogy például a mentálhigiéné szakok, azok tele vannak, és most mindenki mentálhigiéné szakember akar lenni.
Vagy pszichológus. Igen. Hát szerintem az mindenképpen azt jelzi, hogy itt valami probléma van, tehát hogy embereknek ez nagyon izgatja a fantáziáját, valószínűleg nagyon sok esetben azért, mert ők maguk is, uh-huh. vagy a saját részükről, vagy a közeli hozzátartozóik vagy ismerőseik révén érintettek ebbe, tehát látják, hogy itt ezzel a dologgal abszolút foglalkozni kéne. Van egy csomó olyan jó példa is, például nekünk van Veszprémben egy ilyen új építésű házban egy lakásunk, és ott egyszer csak megjelent az ajtóban egy pad, amit a lakók egy része, ilyen idősebb lakók csináltattak oda. És ez szerintem egy zseniális dolog, mert ez megint ugye, mint a pad régen a faluban a Aha. ház előtt. Tehát oda le lehet ülni, és persze érdekes, hogy ugye már nyugodtan behívhatnák egymást mondjuk a lakásukba, az valamiért az nem annyira, igen, de ott az a pad, és tehát ez az alkalom szűri a tolvajt, hogy tényleg akkor oda mennek, ott leülnek. Ami szerintem nehéz, hogy tényleg az mondja a gyerekek, tehát főleg akik ugye függnek, mert szerintem tényleg nagyon nagy probléma itt a social médiával, hogy ez tényleg egy csomó embernél már a függőségnek a kategóriáját kimeríti, és azért az van, hogy ezt el is van a kutatások, hogy csak az, hogy a mobilod akár lefektetve is ott van az asztalon, az már befolyásolja, hogy milyen témákról, meg milyen mélységben beszélsz. Tehát, hogy ez tényleg az intim bevonódás, bizalma, tehát ez erodálja. Tehát, hogy lehet, tehát én, aki egyébként elég liberális gondolkodásnak gondolnám magamat, egyre inkább arra hajlok, hogy egyszerűen, és nem túl népszerű ez a, ugye, hogy az iskolába betiltják a mobilozást, ugye az egyetemen a hallgatóktól, akik mondjuk olyan helyeken dolgoznak, hallottam nagyon jó példákat is, hogy a gyerekek tulajdonképpen egy csomó helyen tökre örülnek neki, mert végre beszélnek egymással, meg nem tudom, tehát jobb hiány, ugye? Uh-huh. Tehát, hogy egyszerűen meg kéne teremteni azokat a tereket, igen, hogy vacsoránál nincs beszélgetés, van húsvér tehát, ugye, és ez kicsit erről a skill tanulásról is szól. Nekem nagyon tetszenek ezek a főleg külföldi példákat, hallottam erről, hogy a ovisok meg a idős otthon balakók. Tehát, hogy az van, hogy ráadásul ugye ez a social media, ez azt is csinálta, hogy tehát azt hittük először, hogy majd ez hozza meg a diverzitást, hogy mindenféle és mindenfélét gondoló emberekkel milyen jól össze fogunk jönni, hát az jön ki az egészből, hogy pontosan az ellenkezője történt, és még csak nem az annyi ilyen buborékokba élünk, hanem most már azt mondják, hogy visszhangszoba, tehát hogy még fel is erősíti azt az akármilyen dolgot, ami azt a kis buborékot ugye összeköti. Tehát, hogy a való világnak ezt a fajta sokszínűségét, ezt valahogy jó lenne, ha az emberek sokkal jobban meg tudják élni, és ez nagyon nehéz, mert szegregált az iskolarendszer, szegregált a lakókörnyezet, eleve mindenki, mint a vadló, rohan a listáját pipálni naphosszat, szóval, hogy én abban látnám tényleg a megoldást, hogy úgy a térben, mint az időben minél több alkalmat és lehetőséget teremteni az embereknek arra, hogy összetalálkozzanak és együtt tudjanak lenni.
Legyen az bármilyen módon
Legyen
és eszközzel.
Legyen az bármilyen módon és eszközzel.
Jól van, van-e valami, amit elfelejtettünk? Nagyon sok olyan dolog van, amit elfelejtettünk érinteni, vagy nem érintettünk az idő korlátozottsága révén, de van-e valami, amit mindenképpen szeretnél?
Hát ugye még egy dolog volt, ami ezen a másik beszélgetésen ugye elhangzott, és én is gondolkodtam azóta is, ugye, hogy itt a magány meg az egyedül lét, ugye az se ugyanaz, tehát hogy igazából azért ez nem arról van szó, hogy egyedül nem szabad lenni, vagy sőt, tehát ugye ez is nagyon fontos lenne, ezt mondják is, hogy már nem tudnak a gyerekek egyedül lenni, meg igazából tényleg én is kényszeresen a telefonomat nyomkodom a villamoson, ahelyett, hogy gondolkodnék valamin így csak úgy magába, vagy de talán hozzászólnék valakihez a vonaton, ugye ezt, és nem a bokros teendőit próbálnám ugye csökkenteni, de hogy ez egy fontos dolog, és hogy azért, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy pontosan tudjuk, hogy miről beszélünk, hogy most akkor arról beszélünk, hogy nincs neki, vagy arról beszélünk, hogy rosszul érzi magát benne, vagy arról beszélünk, hogy ő egyszerűen csak egy olyan típusú ember, akinek mondjuk nagyobb az igénye arra, hogy egyedül legyen másnak meg, tehát hogy...
Ez nagyon fontos különbségtétel, az biztos.
Igen, szóval, és itt nagyon az van, hogy annyira összemosódnak, ugye, mert gyorsan kell mindenről beszélni, gyorsan kell egy újsághírt is megírni, tényleg lehetőleg nagyon kevés idő alatt el lehessen olvasni, és nincs idő arra, hogy ezeket így végig tudjuk gondolni, most ezek miben mások, és ezeken múlik szerintem, sajnos megint a nüanszok, tehát a részletekben van ugye elrejtve az ördög, szóval.
Jó van, oké. Okay. Nagyon szépen köszönöm, ez fontos, hogy a végére tisztáztuk, vagy érintettük. Albert Ruzsina volt a vendégünk, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Ez volt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Viszontlátásra!